És akkor megkérem a tanulmányokat, hogy tartsa meg az előadást. Én délelás üdvözetét küldi mindenkinek. Most egy kicsit próbálni jövő magát.
Leülök és mindenkit tegezni fogok, hogyha a protokollt valamennyire próbáljuk. Hát előadás címe az egy előre a múltból, és egy virtuális szakmai utazás térben és időben, aminek nagyon szép és hangzatos címe van. Nagyon sokszor azt csinálják egyébként ezekre az összegzésekre, hogy elmondják, hogy kiről van szó, elmondják az évszámot, elmondják, hogy mit csinált, és utána tesznek egy nagy pontot hozzá, és kész a részükre lehet intézve. Csak hát ez lényegesen bővebb téma, és főleg azt, amikor az ember összehozza már az ő kortársaikkal, valamikor szakmai embereknek a kortársaival, akkor föláll az a veszély, hogy igencsak egysíkú lesz meg az előadás, olyan monotonná válik, és nem igazándiból köti le az embereket. És én megpróbáltam ezt a valóság oldalról, és beleszőttem egy kis mesét, ami a pszichik oldaláról is létezik, és itt talán érdekesebb lesz a egész. Ez az újkor géniusza és a történelmi környezetük gyakorlatilag, mint harmadik pont végül is letárgyalható. Megnézzük azt, hogy a technikai fejlődésnek milyen fő mértékkövei voltak, hangsúlyozom mérnöki szemmel. És utána sajnos kell szólnom a jelenkor árnyoldalairól is, mert itt mindenki fejleszt, mindenki rohan előre, és mindenki csak azt nézi, hogy mi lesz majd a jövő. És közben kiderül, hogy hát a múltnak is, meg a jelennek is rengeteg olyan problémája van, hogyha nem rohannánk annyira, vagy egy kicsit észnél lenne a társadalomnak, vagy a társadalom, akkor talán lehet, hogy nem így csinálnám. Majd erről is majd lesz egy bővebb rész. És utána megpróbálok egy ilyen futurisztikai valamit mondani, ami a jövő trendjeire vonatkozik, hogy legalábbis most, ez a 2018-ban egy villamosmérnöki szemmel mik lehetnek azok a trendek és azok a pontok, amit majd a következő generációnak el kell majd érnie. Vagy megjövő remélni el kell érnie. És ezek után lesz egy videóvetítés, és itt majd van egy csomó olyan egészen jó forrásból származó filmek, amit hogyha megszavaztok, akkor sorrendben ott, ha pedig azt mondjátok, hogy ezt mondjuk nem kérjük, mert ha annyiszor hallottuk, akkor azt nem vetítjük le, és lesz egy pár olyan dolog, ami viszont számomra legalábbis nagyon érdekes, amit viszont ajánlok, hogy jó lenne, ha ti is megnéznétek. Na aztán honnan kezdjük el, ugye, mert ez egy lényeges dolog, mert ugye, ha Ádám és Évánál kezdenék meg ugye a Genezisnél, akkor a hatodik nap volt az, amikor egyáltalán az ember megszületett. Legalábbis a Mózes szerint. Igen. És hát Michelangelo ezt a Sixtus kápolnában csodálatos festménnyel meg is örökítette. Természetesen nem így néz ki 100%-ban ez a kép, de kinagyítottam ezt a részét, mert tulajdonképpen ez a jellemző az egészre. És aztán egy nagyon érdekes dolog lenne, hogy mi azt a bizonyos hatodik napot ugye honnan számoljuk. Ugye, mert a zsidó vallás az a 3761-et teszi Krisztus előtte, a görögök 776-ra Krisztus előttre teszi, ugye az első olimpiai évére. A rómaiak ugye a Róma alapításától számolja az éveket, és hát a muszlimok meg 622-től, de az már Krisztus után van. Hát mindesetre ennyire vissza nem akarok menni, viszont volt egy nagyon érdekes dolog, amire rá találtam az interneten. Ez a bizonyos sumér-babiloni agyagtáblák, ami az időszámítás előtti 20. és 19. század közötti időszakból volt. És nem tudom, hogy mond-e valamit nektek az a bizonyos ábra, ami ott fönt az agyagnyomatban van. De a lényeg az, kérlek szépen, hogy ők már ismerték egyrészt a Protagorasz tételt, csak nem így hívták. A másik pedig az, hogy próbálták definiálni a gyökkettőt, és a gyökkettőt pedig úgy definiálták, hogy vettek egy négyzetet, aminek egy-egy oldala van a derékszögű befogója, és az átfogóra rájöttek, hogy hát ez egy olyan valamilyen szám, amit nem lehet két számnak a hányadosaként előadni. És akkor mondtam, hogy hát innen kezdjük. Igen, ám csak utána egy borzalmas nagy űr keletkezett, és hogyha az ember nem akarja egészen a hindu meg a kínai ide vonatkozó tudományokat felsorolni, ami mondjuk eltartana még vagy egy pár száz évig, mire jönnék. Hát emiatt én azt mondtam, hogy érdekességként ezt ott hagynám, mint olyat. De ami a lényeg végül is, hogy amitől én, mint pillanatos nők elkezdeni ezt az egészet, ez Newton. Méghozzá ugye, amikor ő a három törvényét ugye kitalálta, és ezt megfogalmazta, matematikai formába öntötte, akkor végül is ő adott egy olyan útmutatást és egy olyan lökést ennek az egész fejlődésnek, ami minden, még a legújabb kutatásoknak az alapját képezte, és vissza lehetett vezetni ezeknek a törvényeknek, és végül is, bár ugyan magát a törvényt azt 1726-ban írta, de a Galilei az lényegesen előbb volt, és próbálta megfejteni azokat a dolgokat, amit ő magyarázni nem tudott, és csak végül is egy empirikus úton lehetett valamilyen formában az ő, már a Galileinek a tudományát valahogy befektetni, de magyarázni nem nagyon tudta, illetve pontosabban, amit elkezdett magyarázni, abban viszont meg az egyház belekötött, és abból lett egy elég nagy probléma. A meséjét gondolom mindenki tudja és ismeri. De a lényeg, hogy a Newtonnak a kortársai között volt egy költő, aki nem lehet tudni miért, de nagyon szimpatizált ezekkel a számára kicsit értelmetlen ábrákkal, meg könyvtépletekkel, meg hozzátartozó magyarázatokkal. Viszont azt felismerte, hogy valami fantasztikus dolgot csinált ez az ember. És ő azt mondta, hogy a genezis az nem úgy kezdődött, hogy a hatodik napon az Isten megteremtette ugye az embert, hanem azt mondta, hogy az első napon azt mondta az Úr, hogy Newton és lőn világosság. Na most ez lehet, hogy egy kicsit hogy mondjam, viccesnek tűnik, de ez magában foglalja azt a tiszteletet is, meg magában foglalja azt a valamit, amivel a kortársak, ha nem is voltak ugye egy platformon, de végül is egymást tudták isteníteni, vagy elismerni. És hát így akkor kezdjük el ugye Newtonnal, aztán foglaljuk el a helyünket, és a gyorsutó vonaton próbáljuk meg elkezdeni időutazást. És aztán mielőtt még elindulna ez a vonat, egy pár dolgot azért én meg szeretnék kérdezni tőletek is, meg hát az előadás az nem ex katedra, szerintem nyugodtan be lehet szólni, meg hozzászólni közben is természetesen. És mindig azt szokták mondani, hogy hát igen, mert ez az ember annyit kilódott, miért kellett annyit kilódani, amikor sokkal egyszerűbb is meg lehet volna csinálni. Hát ugye természetesen egy 21. századi ember azt mondja, hogy hát könnyen meg lehetett volna csinálni. Csak próbálta volna meg Galilei idejében megcsinálni, mert azért az érdekes lett volna, hogy mit lehetett volna kezdeni vele. És mi lett volna, ha a Galileinek már működött volna ugye a háblatárcső. Előbbre lettünk volna, vagy hátul lettünk volna. Vagy egyáltalán mi történt volna akkor? Mert ugye szerencsétlennek volt egy olyan tárcsőval, amit félig meddig ő csinál, félig meddig a holland üveggyártók csinálták meg, velencei üvegből természetesen, és ő maga csiszolta úgy ki, hogy végül is aztán nem csak a szomszédra ugye, nézte, hanem csillagokra is ráfordította a tárcsövét, és akkor jött rá a Jupiter holdjaira, és a többi, és a többi. Viszont ugye Abler meg kapásból megmondta volna, hogy mit kellett volna csinálni. Igen, ám csak az a helyzet, ugye, hogy ha már háble van, akkor már kapásból ugye be kellett volna vallani, hogy a Föld ugye gömbölyű. Aztán ugye természetesen az összes olyan törvényeket kellett volna tudni, amit akkor még nem tudtak. És hát természetesen ugye megtette azt a tulajdonképpen rossz húzást, ha szabad ilyen csúnyát mondani így ennyi évszázadon visszafelé, hogy ő elkezdte egy kicsit még piszkálni az egyháznak a törvényeit is, meg a liturgiát, meg az összes többi dolgait, ami hát akkor éppen nem volt szerencsés. És ha azt nem csinálja, akkor lehet, hogy a pápa megengedte volna, hogy tovább is kutasson, mert hát édes Istenki. De hát aztán nem így történt, a mesét azt hozzá természetesen tudjuk. És aztán mi lett volna akkor, hogyha a Columbus ismerte volna a GPS-t? Mennyire lett volna egyszerűbb az ő dolga, vagy mennyire nem lett volna egyszerűbb az ő dolga? Ugye ő tulajdonképpen négyszer volt az új világ felé, és mind a négy alkalomkor ő úgy hitte, hogy ő tulajdonképpen a Kelet-Indiát fedezte fel. És hát nem egészen ugyanazon az útvonalon ment, hanem a tenger áramlatokat ő kihasználta, és nem direktbe ment át az Atlanti-óceánon, mert akkor valahol ott Új-Fundland környékén lukat volna ki, hanem kihasználta azt a részt, hogy a Kanári-szigetek alatt van egy áramlat, ami a Brazília felé megy át. Csak akkor ezt nem tudta, hogy a Brazília felé megy, hanem azt hitte, hogy az India felé megy. És megpróbálta először jó erősen ugye délre menni, tehát ezeket az irányokat vette ő tulajdonképpen célba. És aztán visszafele pedig, hát majdnem a golf áramlattal, de egy kicsit azzal kezdve is visszatért a kiindulási pontjára. De hát ami neki volt, természetesen ugye az iránytűje volt, a szextáns volt, és a csillagok állása volt, meg a napállása volt. Nem hiszem, hogy sokra ment volna, többre ment volna van GPS-e. Mert abban a pillanatban ugye mit pötyögött volna be a GPS-be? Ugye? Hát akkor tessék szíves lenni, beindítani, hogy Kelet-India. És a GPS visszamondta, hogy hát akkor tessék szíves lenni új tervezést csinálni, mert közben van egy amerikánk is. És akkor ugye borult volna az egész elmélet úgy, ahogy van. És aztán kérlek szépen, mi lett volna akkor, hogyha Bach nem gyertyafény mellett, hanem LED lámpa mellett komponál? Nem valószínű, hogy a prelődis fugát jobban csinálta volna, vagy jobban orgonált volna. Kétség kívül, hogy több ideje lehetett volna, vagy hagyott volna másra. Ez igaz. Vagy hát itt még meg lehetett volna említeni, még csak nem akarom már mutatni a társaságot, hogy mi lett volna, hogyha a Beethovennek lett volna a nagyot halló készüléke, és akkor meg kellett volna siketen komponálni a Goromódát. Én úgy érzem, hogy a Goromóda akkor is meg lett volna enélkül is. Itt rátérnék erre a bizonyos sci-fi mellékágra, hogy biztos, hogy mi vagyunk egyedül. Ez az örök kérdés, hogy most mi lenne, vagy hogy lenne, és az értelmes lényeknek a megléte vagy nem léte az univerzumban, ez egy mindig egy kardinális kérdés volt az emberek számára. És megpróbáltak valamilyen választ adni matematikai oldalról, megpróbáltak most már ezeket az exobolygóknak a kutatásával valamilyen formában közelebb hozni dolgokat. Hát, hogy aztán ebből mi lesz a dolog és mi nem lesz, azt még nem tudom. Minden esetre ez az összefüggés, amit a Drake kitalált, ez amikor kitalálta, akkor még ez a tejútrendszerre vonatkozott, és akkor még a Hubble valóban még nem működött, és nem lehetett tudni azt, hogy akkor tulajdonképpen hány galaktika van. A tejútrendszerre ő kidolgozta, és ebből a 7 darab paraméterből álló, és hát tulajdonképpen valószínűségi szorzatokat jelentő eredményeket jelent, amelyben ugye, hogy a csillagok keletkezése egyáltalán a tejútrendszerben hogy néz ki, aztán hogy található a bolygóknak egyáltalán bármilyen fajta köze a napnak, ami körül éppen forognak. Aztán, hogy az élet kialakult-e ott, hogyan alakult ki, léteztek-e, meg volt-e a feltétele annak, hogy egyáltalán azon a bolygón hozzánk hasonló lények éljenek. Mert tudni, hogy biológiai lények biztos, hogy élnek. Tehát az, hogy egysejtűek vannak, vagy nem, annak viszonylag egy eléggé szűk olyan területe van, ami biztosítja azokat, csak azokkal meg nem lehet kommunikálni. Ugye hát azok nem mennek csillagközi térbe, nem jönnek ide hozzánk, stb. És az egyiknek a kollégái, akik ezt a képletet megalkották, megpróbáltak egy ilyen próbaszámítást csinálni, ahol a különböző paramétereknek az éveit, vagy a valószínűség értékeit behelyettesítették, és ez egy viszonylag átlagos naprendszerre vonatkozó adat volt, és hogyha ezeket behelyettesítették, akkor kijött az, hogy a tejútrendszerben maximum 10 darab ilyen bolygó van, ahol egyáltalán élhet bárki, hozzánk hasonló. Na most, hogy ez igaz, nem igaz, vagy pedig ennek a feltételei, ha más valószínűségi dolgokat helyettesítünk be, ki jön és hogyan lehet velük kommunikálni, vagy hogyan nem, nem tudom. Minden esetre mi megtettük a magunkét, és gyakorlatilag 1996-ban, ha jól tévedek, akkor felfedezték az első olyan exobolygót, ami egy barna törpe, hát ez egy csillagászati meghatározás, én ezt az értékeket, meg a hozzátartozó szöveget, ezt az internetről másoltam ki, tehát itt elképzelhető, hogy vannak olyan adatok, amire én biztos, hogy nem tudok válaszolni, villamosmérnökként meg pláne nem. De lényeg az, hogy majdnem olyan rendszer, mint ami a Föld, létezik egy ilyen bolygó, és hogy ezen van bármifajta élet, már a földi életnek megfelelő, hát ez természetesen még egy nyitott kérdés és egy hatalmas kérdőjel. És lehet, hogy vannak, és mégis eljöttek hozzánk. A szövegben én leírom, hogy körülbelül mi az, amit én szeretnék ezzel beszélni. És ezek az emberek valóban észrevették, hogy vagyunk, azokat az elküldött, már eddig is elküldött információkat valahogy vették, megfejtették, és utána pedig fogták magukat, és idejöttek. Hogy aztán ez miért Európában történt, és miért akkor? Hát ez az a bizonyos nagy kérdés, ugye, ami tulajdonképpen fölvezeti azokat a dolgokat, amiket majd még későbbi érkorások mondani szeretnék. És a nagy kérdés az, hogy amit eddig mi elértünk, az van-e szégyelnivalónk, illetve büszke lehetünk rá, vagy pedig már eleve feltételezni kell, hogy ők már ezt régen tudták, csak most mi vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt nekik elmondhatjuk és bemutathatjuk. Csináltak egy űrföld találkozót, és a mi részünkről ezeken megjelentek a következő emberek. Ez egy gyönyörű társaság, tessék megnézni, a Kepler, Newton, volt a Gauss, Faraday, Graham Bell, Maxwell, Hertz, Tesla, csodálatos társaság. És ebben a nagyon érdekessége az, hogy itt tulajdonképpen mindenki után én írtam zárójelben egy betűt, amit természetesen semmi más, mint az emberek, illetve pontosabban a szakembereknek, vagy a szakmai világnak a tisztelete feléjük, hogy az MKS mértékrendszerben róluk nevezték el azokat az egységeket, amik. És egyetlen egy, aki viszont nem, nagyon érdekes, az a Kepler. Pedig állítom, hogy legalább volt egy olyan zseniális valaki, mint a többi, de az ő három törvényét természetesen megemlítik, de róla nem neveztek el semmifajta mértékegységet. Én szerintem a fényévet róla kellett volna elnevezni, hogy nem azt mondjuk, hogy egy fényév, hanem egy Kepler, vagy egy parszek, nem tudom, ez az én magán véleményem, de lényeg a lényeg, hogy ő volt az egyedüli, az összes többiről viszont igen. És ami nagyon érdekes, hogy itt 1571-től, az ő születésétől, tehát a Kepler születésétől, egészen a Nikolának az 1943-as születéséig gyakorlatilag az újkor, az végig van szkennerezve, szvípelve, woblerezve, amelyiket akarjátok használni a szót, és végül is ők leírják mind azokat a hihetetlen előre haladást mutató valamit, ami alapjául szolgált a további és a mostani fejlődésnek is. És ezek körül én kiemelném Maxwellt, aki abszolút spekulatív úton, tehát amikor még bármifajta mérési eredmények lényeges olyan kísérletekkel alátámasztott eredményei sem voltak, és megalkotta azt a négy darab, és itt hangsúlyozom a négy darab, itt a következő, ez az 1, 2, 3 és 4, az összes többi az már tulajdonképpen következmény, mert ezek itt a vákumra vonatkozó dolgok, ezek pedig a bizonyos anyagi jellemzőkkel bíró dolgokkal foglalkozó alapképletek, és természetesen ez mind vektoralgebrai formában. Ennek természetesen megvan az integrált formája, meg a differenciális megoldásai, de hát most én nem matematika órát akarok csinálni. És végül is itt a legutolsó, ez pedig az energiasűrűség, ami ennek az egyenletnek a végén megadja ezeknek a különböző paramétereknek az egymáshoz képest viszonyát. Ezt én a Simonyi Károlynak az Elméleti Villamosságtan című könyvéből vettem ki, és akkor így 1, 2, 3, 4, 5 és végül is 6 sorban jellemzi az egész Maxwell-i dolgot. És ami nagyon érdekes még, hogy szintén volt a Maxwell-nek a műszaki embereken kívül egy olyan kortársa, méghozzá az a bizonyos Ludwig Boltzmann, talán ismeritek a nevét, aki egy Fausti idézetet mond, és hát természetesen minek utána ő német származású volt, így a hozzátartozó szólás is még a németül hangzik, ez a Verstehen Gott, de ez a Zeichenschrieb, ami gyakorlatilag hevenyészet fordításban azt jelenti, hogy ki az Isten, aki ezeket a szimbólumokat tudtam megírni és teremteni, vagy leírni. És talán még egy, ami érdekes, nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, hogy eddig minden diánál odaírtam, hogy az előadó Varsányi János. Itt én nem írtam ki a nevemet, mert nem tartom magamat olyannak, hogy egy megszületett egy Dr. Simonyi Károly együtt szerepeljek. Következő már rajta van. Na most, ami nagyon érdekes még, hogy az európai történelmi környezete ezeknek a szakmai lángjának a korában, hogy ez hogy nézett ki. És itt vissza kell menni 14. Lajoshoz is, ugye az 1600-as évekből, aki viszont repelnek zeneszerzők, gőzgép hasznosítás, ez csak a laptop tulajdonképpen meg kellett volna említeni, de minek utána a villamosmérnöki szakmához közvetlenül az ő tevékenysége csak áttételesen kapcsolódik, emiatt itt jelentettem meg, és nem a mi géniuszaink között. Mária Terézia uralkodása, francia forradalom ezekben az években zajlott le. A Beethoven szimfóniát, a Jules Verne-nek a fantasztikus írói tevékenységét, és itt én megemlíteném Arany Jánost is, és Ötös Lórándot is, hogy legyen ennek magyar vonzata is egy kicsit ennek a felsorolásnak. És aki Arany Jánosnál viszont jobb fordítást tud Shakespeare műveire, az jelentkezzen, mert be fogom ajánlani akkor, de félek tőle, hogy nem lesz jelentkező. És emiatt ő a másik oldalról, tehát nem műszaki oldalról tart, ami lángésznek és remélnek. És utána Einsteinnel bezárom, az 1955-ben. És nagyon érdekes ez a dolog, hogy olyan nagyon sok zsenit ezek után már nem nagyon tudok a 21. századba felsorolni. És ha tudtok egy-kettőt, szóljatok hozzá. Igen, csak a Schrödinger, kérlek szépen, az már valamiből tudott csinálni, ő szerinte valamit. Ő támaszkodott már mindazokra a meglévő tanokra, amiket az előzőek megcsináltak. Kétségkívül nagy ember volt, csak ő bizonyos dolgokat speciálisan rendezett. Tehát emiatt nem abszolút olyan dolgokat talált ki. Na most itt ezek az idegenek, ugye ez a bizonyos űr találkozó után, körbenéztek, hogy mi van, és hát nekünk meg be kellett mutatni, hogy nekünk mi van. És akkor a Stevenson előjött ez a kis rakettjával, hangsúlyozom, 1829-et írunk, a Morse távírójával, akkor fektették le 1866-ban az első transatlanti kábelt, Edison a fonográfot talál fel, és Benz pedig az automobilját, amit 1866-ban szabadalmaztatott, egyébként már régen meg volt neki. És az is nagyon érdekes, hogy a felesége volt az, aki borzalmasan, hogy mondjam, csak erőszakolta a Benzt, mert ő nem akart ezzel foglalkozni, hogy műszaki ember volt, és egyszerűen fogta ezt a kis autókát, amit itt lehet látni, hogy itt, ezt egyszerűen fogta és ellopta. És igen, én visszamegyek. Ellopta, és egy 50 kilométerrel arrébb lévő Mainz melletti faluba elment, és a barátnőivel cseregett, és utána még visszajött, a Benz megfogta a fejét, és azt mondta, hogy most akarod szabadalmaztatni, te meg ellopod az autót, és mi van akkor, hogyha valami történik? És akkor a feleség azt mondja, mi történt volna, csak egyedül voltam az országúton. Hogy mi jött volna bele? Na szóval ilyen hasonló dolgokat lehetett felfedezni ezekben a gyűjtegetésekben. Na most mi lett volna akkor, hogy itt később jönnek ezek a űrlények, és már a mi fejlődésünk egy kicsit arrébb van, és tovább ment, nem tudom mennyire lehet ezt olvasni, de hát annyi minden történt ez alatt a videók alatt, hogy szinte már alig lehet besorolni egy oldalba. És hát itt a Braunnak a katodsugár csörétől kezdve, a telefonon keresztül, a Mercury-nek a rádióaktivitásáig bezárólag, egészen a Neumann Jánosnak a tárolt programvezetési számítógépei, minden történt ezekben az időszakban. Kiemelni nem akarok közülük egyiket sem, mert tulajdonképpen mindegyik egy hatalmas nagy lépcső. És amikor rohogott tovább az idővonatunk, akkor ez már a mai korszakunk természetesen, és itt a gyártásba kerülő első IC-től, nem is tudom melyiket emeljem ki, mert tulajdonképpen majdnem mindegyiket kiemelhetném, a Galois-Tichenard műholdak megjelenése, az ECS meg a TBS műholdakon keresztül, a világháló globális térhódításán és az első full elektromos személyautóig gyakorlatilag minden van.
Jani, 58-ban már gyártott valaki IC-t?
Hogyne. Hogyne, Angliában csináltak, és kérdezőképpen nekünk, amikor mi egyetemre kerültünk, akkor azt úgy mondták, hogy ők megpróbáltak azon az angol, hát nevező gyárlátogatásnak, de hát egy szupertitkos valami volt, csak az egyetemen keresztül ment, és így meg tudták oldani. Elmentek, és egy darabot abból a valamiből onnan elloptak. Ez sírva könnyezedbe vallották, és azt megmutatták nekünk. Na most az tulajdonképpen egy ilyen vastag réteg állnak volt, körülbelül egy akkora kubatúrára nézett valami volt, és azt csinálták ők meg, tehát akkor még szó sem volt ilyen csipekről, meg egyéb dolgokról a kincse. Tehát lényeg az, hogy elben már létezett egy ilyen szuper titkos, meg hadd ne soroljam, hogy mi minden volt a szatyúkban, de lényeg az, hogy már volt ilyen. Nekünk megmaradt ugye az OC-1075-ös tranzisztor, ugye, amiből nagyon szép középhullámú rádiót lehetett csinálni, Anno Dazonál 1963-ban.
De nekem 60-ban már volt Tungsram gyártású P14-en is. Kísérleti üzenet, ott dolgoztam. És akkor gyakornokok voltunk még, tehát jártunk és másodéves gyakornokok voltunk, és jön a fejlesztési osztályának a kísérleti műhelyében dolgoztam, és az egyik laptopi volt ilyen segédmunkás, mondom, te nem tudsz nekem egy tranzisztort szerezni. Ez akkora kincs volt akkor, hogy elszaladt fél óra, hogy hozott kettő darabot. És olyan boldog voltam, és akkor bementünk, kezdtük az évet az iskolába, és akkor mutattuk. Van. Kérdez a P14-ünket, akkor nem is tudom elő, hogy mekkora nagy szó volt.
Hát a csövesz korszakban nőttünk fel, ugye gyakorlatilag valamennyien, és mikor megkérdeztük, hogy tehát tulajdonképpen tessék meg mondani, mi az a tranzisztor, erre az volt a válasz, hogy van neki három lába és nem kell fűteni.
Na, te kitörőként elmeztetni.
Semmi probléma. Hát itt a fejlődés egy-egy mérkőköveit én megpróbálom elmutatni képekben, ami nagyon érdekes, és ez az első képhez hozzátartozik végül is. Ez a Stockton-Darlington között 1825-ben elindult a Stevenson vonat. Nem fogjátok elni, hogy hány kocsiból állt. Nem akartam elhinni, mert megnéztem több forrásba, és tényleg annyi. 36 darab kocsit kapcsoltak utána. Hát most tessék megmondani, hány darab olyan vonat van most a mai időkben, hogy 36 darab személy vonat, hogy vagyunk egymás után.
Jó, de akkor kicsit voltak.
Akkor azok nagyok voltak. Na mindegy, ez azért érdekes. Hát nekem meg szívem csücskezze a 424-es, mert ez maga a csoda. Szóval elnézést kérek szépen, hogy ezt én betettem ide. De ez egy mérföldkő volt, és ami nagyon lényeges, és szándékosan írtam ezt ki, hogy 1924-től 73-ig folyamatosan gyártották, fejlesztve természetesen. És még mindig a legjobbat, azt hiszem talán a 3.11-es volt, ami sebességben lehagyta.
Igen, de hátásúban nem.
De az három hatalmas nagy kereke volt neki, és a Budapest-Bécs között közlekedett. És amikor 10 órakor Bécsbe az operában megszűnt, vagy befejeződött az adás, akkor 12:30-kor a keleti pályaudvaron volt az onnan induló vonat. A gyerekek, csináljátok utána. Megnézném, kérlek szépen, hogy a kelenföldi 40-es bejárónál hány percig megy át az a vonat, ami egyébként az akkor még a keletibe ment egyébként, úgyhogy akkor még déli pályaudvar az nem igazándiból létezett. Hát az Abakuszról a napjár még érdekes, azt szándékosan írtam ide, vagy népernek hívják jobb helyeken. Az 1620-ban tette le az alapjait, a matematikai alapjait a Néper, méghozzá úgy, hogy a logaritmusnak az egyenlőségeit írta, illetve pontosabban rendszerezte össze, és hát végül is a logarit, ugye hát a logaritmusnak a matematikai emlői nőtt fel, és alapján lett végül is megszerkesztve.
Nekem kéznél van, vagy mindig is ott van.
Tehát, hogyha magyar azt kérdezik, hogy hány éves a logarléc, akkor azt mondom, hogy 1620-ban volt már logarléc, ha nem is így természetesen, de hát ez nyilvánvaló módon, hogy ez már a 20. századnak. De egy logarléc rész, hát ez valamikor a 60-as években már létezett. Igen. Hát ilyenről, hogy Japán Express, meg számítógép, meg sem merem említeni, hát ezek mérföldkövek, de ugorjunk, mondta Tósa Laki úr. És a további fejlődéseknél ugye a Leonardo az 1488-ban próbált olyan szárnyakat szerkeszteni, ami legalábbis szerinte elképzelhető, hogyha megépítik, akkor talán embereket is tudott volna valamilyen formában szállítani. Nem lehet tudni, mert a Leonardo ilyen szempontból egy elég megbízhatatlan ember volt, mert rengeteg ötlete volt minden, de nem fejezte be egyiket sem. És aztán valamikor a későbbi korokban próbálták ezeket megcsinálni, több kevesebb sikerrel, de maga az elv, mint olyan, az már létezett akkor is. És hát azért 1903-ban pedig hát a Wright testvérek a következő nagy lépcső. És hát jelen pillanatban a világ legnagyobb teherszállító repülőgépe van 225-ös, hát ez végül is ezt a sort legalábbis jelen pillanatban bezárja a földi közlekedés szempontjából. Az alsónak én pedig csak egyetlen egy címet adtam volna, hogy kilövés. Aztán, hogy ez nyílő lesz a kilövéssel is, ebben benne vannak a hun harcosoktól kezdve a gót harcosokon keresztül bárki, vagy későbbiek során aztán vagy a törökök, vagy pedig a 48-as háborúban lévő vágyuk, és végül is ez a kilövés, ami a Discovery-nek a kilövése, speciál a 2011-es kilövésének a felvétele, hát ez adott végül is még egy ilyen fejlődési sorozat. Aztán továbbiakban kicsit nagyobb léptékkel megyek, mert tulajdonképpen mind a kettőt az óceánt áthidaló kommunikációra alapozták, csak az egyik az egy transzatlanti távirányító antenna volt, a másik pedig egy GPS rendszer. És hát 1901 és 1970, tehát jóval 70 év alatt történt mindez. És itt van tulajdonképpen a leglassabb haladás. Ez nagyon érdekes egyébként, mert ha a gépkocsi is ugyanaz ütemben haladt volna, mint az elektronikai rész, akkor már nem a Forma 1-nek tartanánk. Ez sajnos egy eléggé megkésett valami, és így ugyan majdnem 100 év telt el, és az a Benz, amit valamikor ő csinált, hát ha nem is egészen a Mercedes névvel illették, hanem az a Benznek az első szabadalmi autója volt, de hát a hozzátartozó Forma 1-es Benz ezt leszette. És hát még mindig azt mondanám, hogy az összes olyan fejlődő szakasznak még mindig csak a kezdetén vagyunk, és valahogy gyorsítani kéne. Én csináltam itt egy nagyon rövid kis összefoglalót, hogy ezek a fejlődési korszakok hogyan néztek ki egymás mellett, illetve hát százalékban, illetve években is kifejezhetők ezek. És azok a korszakok, amik az alapkutatásra mentek el tulajdonképpen, az 124 év volt, ha ezt az 1740-es évet veszem én most jelen pillanatban kezdőpontnak. És utána ezek az évek, ezek kezdtek beszűkülni, mint évtartamok, és az a 72 év, amiben benne van már a 2018-as év is jelen pillanatban, az azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen a 124 és 72, hát az nem egészen felezi, de körülbelül felére lecsökkent az az időtartam, ami alapján lehet mondani, hogy a fejlődés megvolt. Csak az a helyzet, hogy ez az ábra, aminek utána nem háromdimenziós, egy paraméter hiányzik, amire kellene az úgynevezett Z-tengely, hogy ezek alapján azok a bizonyos fejlődés szakaszok, azok milyen magasan ugranak ki. Csak akkor tessék nekem megmondani azt, hogy egy galilei távcső és egy DNS molekulának a felépítését hogyan lehet fejlődési oldalról százalékban összehasonlítani. És emiatt maradtam én ennél a két dimenziónál, és mindenkinek a fantáziára bízom, hogy ebből a bizonyos síkból mennyire emelkedik ki az a fejlődési megmondhatom szakasz vagy
nagyság. Egy ilyen technológus alapállásra vagyok, hát én a technológiai fejlődést azt hozzá teszem mindenhez, és ott valahogy, ahogy fejlődött, az tartán exponenciálisan is magával a többi, mert annyit elgondolkoztam, hogy hány jó gépészkóma, eszterrapadót kellett gyártani, hogy a mai eszterga olyan pontosan tudjon egy tengelyt, meg ellenbarbiát megcsinálni, hogy az egy mai igényeknek megfelelő robotnak a ezred vagy amstred pontosságú pozícionálását lehetővé tegye, csak én egyszerűen.
Igen, hát ez az, amit ugye paraméterezni kéne, vagy egységbe tenni, de hát én nem vállalkoztam rá, megmondom őszintén.
De
tessék utána gondolni. Na, sok mindent elértünk, én így gyorsan felsoroltam azokat a dolgokat, ami egészen a telefontól bezárólag a 118. kémiai elemig megtörtént, és tulajdonképpen ennek bizonyos részeit személyesen is volt alkalmunk átélni. És ebben tulajdonképpen azért büszke vagyok, mert analóg és digitális földi műholdas kommunikációtól bezárólag egész a nap előművekig végül is jól-rosszul, kedvé-kevésbé, de valamilyen formában vagy részt vettünk benne, vagy pedig átéltük ezeknek a fejlődési szakaszait. És erre azért az ember büszke lehet. És itten egy picit ki kell térnem erre a dolgokra, ami a fejlődéssel kapcsolatosak. Ugye a jövőben már egy bizonyos paradigma váltásra is szükség lesz, mert a 21. században a klasszikus villamosmérnöki megnevezés gyakorlatilag eltűnt, nincs. Ami informatika van, az tulajdonképpen csak bizonyos területekig igaz. És egy példaképpen én a kábeltévét hoztam föl, mert viszonylag sok ideig foglalkoztam vele, és végül is villamosmérnöki tevékenységnek betudható volt. És egészen a közösségi antenna rendszerektől egészen a kábeltelevíziónak a triple play rendszeré bezárólag, majdnem azt mondhatnám, hogy fejlődés volt, de mindig ugyanazzal a rituáléval következett be, és gyakorlatilag sok új, amint a paradigmaváltás vagy szemléletváltást illeti, nem volt. És akkor kezdett a szemléletváltás megszületni, amikor az ISDN rendszer beindult, illetve most már az infokommunikációs szektor az 5G technológiával egy teljesen mást valamit hoz létre. És hogy mit hoz létre, azt mindjárt mutatom, hogy az ISDN az egészen 2000-ig bezárólag, nekem még a PKI-ban volt egy ilyen tanulmányom, ha szabad így mondani, ami 2000-re prognosztizálta azokat a fejlődési szakaszokat, amit az ISDN egyáltalán tudott akkor, 1980-as évek vége, 90-es évek elején. És akkor még szó sem volt internetről, szó sem volt arról, hogy infokommunikáció, és mindenki az ISDN-t istenítette, ami valóban annak a szemletnek megfelelően valahogy az is volt. És utána jöttek a 21. századi első évtizedei, és abban a pillanatban előjött az elektronikus média, az informatika és a távközlés, és tulajdonképpen ez a három az, ami egy infokommunikációs szektort fog össze, és a legkülönbözőbb fajtájú, itt felsoroltam kettőt, az OTT-t meg a HVBT-t, ami ennek bizonyos részei, illetve hát az 5G-s technológia, ami lefedi ennek a szektornak a legnagyobb részét. És e felé tart a világ, ez viszont meg már egy olyan paradigmaváltást követel, ami a régi mérnöki szemlélettel önmagába véve nem lefedhető. Hát itt megérkeztünk a jelenbe, és jelen pillanatban már bőven az infokommunikációs korszakot írtam, bár forradalmat is lehetett volna mondani, csak hát én nem akartam itt különösen politikai felhangot hallatni. És meg kell egy bizonyos fokig itt állnunk. Mert ugye eddig csak a fejlődésről volt szó, fejlődés mértőkövei volt szó, arról, hogy milyen gyorsan megyünk, mennyire örülünk, és milyen csodálatos, és nagyon szép. És az a helyzet, hogy vannak ennek sajnos negatív vonásai is. De tettem egy kis halálfejet, és hogy ne öljétek meg a világot a felszólítással, és felsoroltam egy pár olyan negatív dolgot, ami ennek a fejlődésnek az árnyékában, vagy vele együtt, ugye mert a fény árnyék természetesen mindig egyformán jelenik meg, külön sem a fény, külön az árnyék, nagyon ritka esetben lép fel csak. És itt ezek a helyi háborúk, mértéktelen fegyverkezés, terrorizmus, amit tudtak olvasni is, a többiekben globális felmű emberi tényezői, és itt szándékosan emberi tényezőt vettem figyelembe az utóbbi vagy a legutolsónál, mert ez a lehűlés, felmelegedés, ami egyébként a világot érinti, ez mindig ciklikusan végél, csak lényegesen nagyobb ciklikus időben, mint ahogy az emberiség egyáltalán létezik, tehát abban nem tudunk beleszólni. De amiben bele tudunk szólni, és ami egyébként meg meggyorsíthatja ezt a folyamatot, a sajnos az emberi tényező. Azt viszont akartam.
Mielőtt nagyon kilépnénk a mostani időből, meg a televíziós, meg az infokommunikációból, engem mindig érdekelt, és soha nem tudom pontosan, hogy honnan statisztálják a nézettséget, például a televízió nézettséget. A szolgáltatóknak van visszajelzése valamilyen módon arról, hogy én most bekapcsoltam a televíziót,
nem, és ezt kijelölik. Tehát olyan rendszer lenne az Isten bizony jó, hogyha én visszirányba vissza tudnék szólni ebbe a bizonyos questionba, hogy már pedig én ezt nézem. De nem így történik.
Valamikor az analóg korszakban úgy tudtam, hogy adnak ki készülékeket, ingyen használattal, de visszajelez, hogy most mikor, melyik programot nézi az illető. Tehát gyakorlatilag ő volt egy statisztikai alany, az tudják kapni a szolgáltatást. De ez most hol van?
Így. Rá telefonálnak. Hát ez, én nem értek hozzá, ugye nem is villanos mérdeki téma a statisztika tudománya, amit egyébként nem töltök annak.
Én köztapi ember azt mondja, hogy ez napi szinten egy exakt adat, mert úgy jelenítik meg.
Ez egy más dolog, hogy a média az így kezdődik.
Ha 1000 főt felhívunk, neki megvannak a listái, hogy minek nevezzem, tehát egyszerű ember, diplomás ember, stb. És ha ebből abból nem tudom hányat fölhív, kikérdez, hogy mit lát szívesen, akkor a statisztikusoknak van millió szisztémája, hogy az kielemzi, és akkor azt mondja, hogy ez a minta elég ahhoz, hogy ő ezt ráadatítse, mit tudom én, 100 000 vagy 500 000 emberre. Ezért nem tartom én ilyen értelemben a statisztikát komoly tudománynak, mert az a statisztikus, aki egy számhalmaz, adathalmazból nem tud olyan értéket kihozni, amit a megrendelő kíván, az nem statisztikus, úgyhogy...
Hát erre mondta Churchill, hogy csak abban a statisztikában bízom, mit én csinálok.
De mit mondta? Amit én hazudok.
Ja, hogy te vagy, bocsánat.
Köszönöm. Elnézést, azt hittem, hogy erre már van valami exaktan. Pontosan
van csak itt
világban, hogy a szolgáltatók, tehát ha máshoz nem, akkor a UPC, az Antenna Hungária, tehát bejutnak valamilyen exakt adatok, hogy adott időben melyik programot mennyi ideig nézték.
Sajnos nem így van, és a másik
rossz, hogy nem mondható szerintem, mert ugye a központi szerveren kell kommunikálnom nekem is a UPC verzióban. Meghatározó csatornáim vannak, és szerintem...
De nem megy visszajelzés.
Azzal, hogy rálépek
az én
dobozomban a csatornára...
Fölkészítve erre, akkor nem megy visszajelzés.
Igazából az a baj, hogy a statisztikusok komolyan veszik a rétegezett mintavételezést. Tehát, hogy annyi férfit, annyi nőt, annyi 15-től 25 éves korút és így tovább kérdezzenek meg, ami az országos átlagnak megfelel. Na most ebben az a gond, amit te mondasz, hogy ebből kimarad az a réteg, amelyiknek nincs digitális televíziója, és ez nagyon sok van, hanem csak
légcsöves
készülékkel néz és szórt.
Akkor visszakérdezek, mert 20 évvel ezelőtt, amikor a szolgáltatók kiindultak, akkor konkrétan hallottam arról, vannak ők, hogy kiadnak készülékeket ingyen, és hova kapcsolsz, az megy a visszajelzés a szolgáltatóhoz. Tehát konkrét jelzés.
Most van erre egy cég, nem tudom, mindenki azt szokta elvinni, amit ő mond, mert ő többé-kevésbé mindenkinek egyformán hazudik, mert különben nem kap pénzt.
Bocsánat, csak erre az előre haladott integrációra jött nekem ez a buta kérdés, hogy most ez hogy működik akkor? Ez a dolog.
Igen, csak itt egymás ellen is vannak, ugye, mert az RTL Plus például, bár nem szabadna mondani ugye konkrét neveket, ugye, mert nem szabadna mondanom, ugye az bizonyos másik, most már nem mondok neveket, a lényeg az, hogy másik csatornákkal ugye így állnak, és hogyha az egyik egy picivel több, akkor abban a pillanatban azt emeli ki, hogy lám, az én nézettségem milyen jó. Ugye a másik is ugyanolyan nézettségű, csak az éppenséggel ő szerinte nem olyan jó. Hát amely ahova kapcsolsz, olyan értéket.
Utolsó kérdésem, nem kell komolyan venni?
Ennél komolyan tudnélik, a reklámot az szerint fizetik, hogy mennyire nézett az a időpont, amikor azt a műsort adják. Tehát ez komoly pénzre megy. Ezért...
Meg is van oldva. Kivesen hallgatjuk.
De én már nálam is megjelenik a Facebookon, hogy ATV-nek, most egy szuper nézettsége volt ilyen olyan. Én soha nem kérdezett meg a kutya, se igaz, hogy nem nézem, de ugye, és ebben neked teljesen ez üzlet, szóval. Azt a műsoridőt lehet már a nagy pénze eladni a reklámozóknak, ami
volt. Én nem így nézném meg, úgy nézném meg, hogy ugyanúgy, mint a mozi jegyet, meg lehetne vásárolni a tévé műsort. Tehát a szolgáltató nem egy csomagot adna, hogy eszi nem, akkor is csak azt veszi, hanem azt mondom, hogy már pedig ebből a 100 mit tudom én hány darab csatornából, én kérem szépen ezt, és ezért fizetek. Na azt már lehetne statisztikálni, mert viszont valóban az embereknek az ízlésére, az érdeklődési körére, stb. Ad valamit. De ilyet nem csinálnak, mert abban a pillanatban rájönnek, hogy a 100-ból 80-at nyugodtan is lehet kapcsolni, mert a kutyát nem érdekli.
A franciáknál 25 évvel ezelőtt volt egy kísérlet, bebilletűzte azt a csatornát, hogy nézni akart, és csak azért fizetett, amit
Igen,
ezzel azt elérték, kísérleti üzem volt, elég sor, gyorsabban is hagyták.
Ez így nem volt, persze, mert
abban... Kutyát üzem kellett egy csatornát. De volt ugyan információ, de ez nem ment.
Na, uraim, akkor most már kapcsoljuk a rakétasebességre, mert most már nagyon elment az idő. És itt megemlítenék a várható trendekből egy pár darabot. Már kisütött a nap, hála annak a jó Istennek, és ugye itt jobbat besötétén nem lehet. Talán még olvasható. És itt én beírtam, ami nem csak a villamos mérnök szakmára vonatkozó, hanem az összes többire vonatkozó adatokat is tartalmazza. És talán a legutolsót emelném ki. Mert előbb-utóbb vagy itt pusztulunk el, vagy el kell innen menni. Ez a két variáció van. Ha megvárjuk, hogy ide jöjjön mondjuk egy aszteroide, és elvégezze azt a dolgot, amit a brontoszauruszokkal megcsinált, akkor rendben van a dolog, nincs probléma. Vagy pedig, ha ezt túlérjük, vagy megúszszuk, akkor pedig innen el kell menni, mert ilyen népesség szaporulat mellett ez a Föld nem tudja ellátni ezt a rendszert. Kész. Ilyen egyszerű az. Vagy csak vagy ki kell találni, hogy...
Vagy beletöbbünk ki. Menekülni nem lehet sehova. Lássuk már be, könyörgöm, 40 ezer fényévig, hova fog menni bárki is?
Amit egyébként én most le fogok majd vetíteni majd filmet, akkor ez benne van, igaz, hogy érintőlegesen, de tulajdonképpen az a pár perc, ami abból éppen kiszedhető, pont ezzel foglalkozik, hogy a mi emberi elménk, ugye jelen pillanatban a 21. században, csak azt tudja elképzelni, hogy beül egy rakétába, és addig megy, amíg oda nem ér. És a végén kiderül, hogy nem egészen ilyen a dolog, csak hát ugye annak a feltételeit meg kéne teremteni. Hát uraim, van még egy kis idő, majd meglátjuk.
Ez az
össze
végül,
szóval
a kénysebességgel fog
maradni. Na most, ami a... Nem fény, gyorsabban fog menni, mint a fény, ez a lényeg a dolognak.
Erről mesélni lehet.
Hát... Na szóval elmentek ezek az egyszerű lények. Nem szégyenkezhetünk, mert az az igazság, hogy a földi embernek az a mentalitása, hogy azért mindig valamit kitalál, és mindig valamit hasznosít, azért az predesztinálja arra, hogy mások előtt ne szégyelje magát. És az, hogy akik esetleg idejöttek, azok ezen már túl vannak régen, hát az az ő egyéni fejlődési korszakoknak megfelelő, de majd, hogyha mi is elérjük, akkor majd mi is esetleg el fogunk menni. És ami végül is ebben az egészben érdekes, hogy amit mi ráhagytunk ezekre az emberekre, a mi korosztályunk, a következő műszaki generációra, azok nagyon szépek, hasznosak, és hasznosan felhasználhatók. Cserébe viszont rájuk hagytuk azokat az álmainkat, amiket mi megszeretnénk, vagy legalábbis szeretnénk volna már, hogy a bekövetkeznének a mi életünkbe is. És ha nem szolgál a történelem, és most már itt felolvasom szó szerint, akkor remélhető, hogy ezeket az álmokat mi hamarabb valóra is fogják váltani. És végül is egy zárókép, és ki tudja pontosan megmondani, mit hoz a jövő. Nem tudom, hogy lesz-e majd a korszellem között olyan múzsa, aki valamilyen formában az emberiség továbbfejlődéséhez puszítad. Meglátjuk. És köszönöm szépen. Na most itt van három darab olyan filmecske, ami nem hosszú egyébként, mert mindig lerövidítettem egyébként, amennyire lehetett. Ez a jövő automobilja, egy kicsit más szemmel nézve egyébként, mint ami megjelenik az újságokban. Van egy virtuális zenei világ, ebben tulajdonképpen a DJ-kről szó ugyan, de végül is nem egészen a DJ világa, hanem hogy hogyan lehet előállítani majd olyan fény- és hangeffektusokat, amit majd el fog mondani a film, és ami lényeges, és amiben benne van, amit az előbb neked mondtam, ez a galaktika úttörői, hogy hogyan lehet elmenni olyan helyekre, ami jelen pillanatban ma még tényleg futurisztika. Úgyhogy melyikkel kezdjük?
Az első.
Akkor én ezt itt kikapcsolom.
Ez a levegő autó?